Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm dr. Téglás Pétert, könyv és filmajánló rovatunk állandó szakértőjét. Mivel készültél ma?
Egy nagyon friss, nagyon új filmmel, amelynek a bemutatója néhány nappal ezelőtt volt. Ennek az a címe, hogy A vörös ügynök. Hát főszereplője nem más, mint Judi Dench, aki hát ugye számos a közelmúltban is bemutatott filmnek volt a főszereplője, és hát ugye nagyon nagy színészként ünnepeljük őt. Ez a vörös ügynök egy nagyon érdekes jelenséggel foglalkozik, amelyről már mi is elmélkedtünk korábbi adásainkban, különböző filmek, illetőleg könyvek kapcsán, elsősorban könyvek kapcsán. Arról van szó, hogy a Judi Dench által alakított nyugdíjas könyvtáros hölgy, aki már nagyon előre haladott korban van, csöngetésre nyitja az ajtót, és bizony egy nagy rendőri különítmény áll az ajtó előtt, nyomban őrizetbe veszik, előállítják, és közlik vele a vádakat. Ő szovjet kém volt. És egyébként az igazság pedig az, hogy ő szovjet kém volt. Előre bocsátom, hogy ez egy megtörtént eset, tehát ez nem a fantázia szüleménye, egy Melitta Norwood nevezetű idős hölgyet tartóztatott le az MI6, hogyha jól mondom a nevét, ez az angol titkosszolgálat. A filmben arról van szó, hogy egy magasrangú külügyi tisztviselő szintén idős korban halt meg, és a nála elvégzett házkutatás kapcsán derült ki, hogy a mi főhősnőnk több mint 30 éven keresztül kémkedett az oroszoknak, és rendkívül fajsúlyos atomtitkokat szolgáltatott ki. Angol-amerikai filmről van szó, ha jól emlékszem, 101 perces, tehát egyetlen filmről van szó. Most magának a filmnek a szerkezetéről, történet bonyolításáról, én nekem megvan a magam véleménye, hisz két szálon futnak az események. Az egyik szál a nagyon idős hölgynek a kihallgatása, a másik szál pedig az, amikor kihallgatás során visszaemlékszik a 30-as évekre, a több évtizeddel korábbi saját magára, hogy ugyan vajon milyen érzelmi, illetőleg értelmi behatások érték, és minek hatására vállalkozott arra, hogy rendkívül kényes titkokat kicsempészen, és eljuttassa az oroszokhoz. Hadd bocsássam előre, hogy azon kevés hölgy közé tartozott, aki ebben a nagyon konzervatív angol társadalomban már nőként nagyon komoly, nagyon magas iskolákat végezhetett, komoly fizikai diplomája volt, és őt beválogatták abba a kutatócsoportba, amely a második világháború idején rendkívül intenzíven kutatta az atomtitkot. Hát ez egy verseny volt abban az időben, mindenképpen szerették volna megelőzni a németeket, ami egyébként sikerült is. És ennek kapcsán merült föl, de nem csak Angliában, mert azért az amerikaiak egy picikét előrébb jártak, és azért ők még az angolok elől is titkolóztak, és hát végül is ugye ismerjük a Manhattan programot, és az abban játszott magyar szerepet, az amerikaiak végül is a második világháború végére, 1945. júliusára, hogyha jól emlékszem, sikerült előállítaniuk a bombákat, amelyet aztán Hiroshimára, illetőleg Nagasakira le is dobtak.
Ha már is válaszoltál a kérdésemre, meg közben azon töprengtem, hogy egy könyvtáros hölgy az hogyan tud ilyen titkok és információk közelébe jutni, ami értékes lehet a Szovjetunió számára, ugye akkorról beszélünk.
Hát a magyarázat nagyon egyszerű. Ebben az időszakban ő nem könyvtáros volt. Tehát ő neki természetesen volt egy fedő foglalkozása, mint minden ilyen nagyon titkos helyen dolgozó személynek. Ő nem könyvtáros volt, hanem nagyon komoly kutató volt, illetőleg ellátott bizonyos titkárnői feladatokat azon férfiak mellett, akik a legsúlyosabb titkoknak a tudói voltak.
Innen fogjuk folytatni Vörös ügynök címmel. Mozifilmet ajánl nekünk Téglás Péter, mely valós történeten alapul, Judi Dench főszereplésével. Zene után meg fogjuk tudni, hogy miről is szól akkor ez a film, hogyan bonyolódik tovább a történet.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a Vörös ügynök című film ismertetőjét. Dr. Téglás Péter ajánló rovatában vannak. Kettős szálon fut az esemény, valós történet. Második világháborúban a konzervatív Angliában egy nagyon komoly fedőfoglalkozással rendelkező hölgy. Miért lesz orosz ügynök?
Hát kérem szépen, miért lesz valaki orosz ügynök? Miért lesz orosz ügynök valaki abban az Angliában, ahol társadalmi hovatartozását illetően minimum a középosztályhoz tartozik, de egy nagyon jelentős része, mert nem ő kémkedett egyedül, és nem is ő volt a legfajsúlyosabb kém, az arisztokráciához tartozik. Vagy az Egyesült Államokban a felső középosztályhoz, vagy abszolút a úgynevezett jet sethez tartozik, ugye miért kémkedik az oroszoknak? Hát ez a kérdés.
Most a hallgatók is egy picit gondolkodhatnak. Én gondolnék pénzre, ugye középosztálynak fontos lehet a pénz, de talán esetleg a meggyőződés, hiszen azért az akkori Szovjetunió nagyon sok reformeszvét képviselt.
Érdekes módon az én ismereteim szerint a pénz játszotta a legkevesebb szerepet, hisz ezek az emberek anyagilag igen nagy jó módban éltek, de minimum olyan anyagi körülmények között éltek, hogy nem szorultak rá arra, hogy ők kisebb-nagyobb összegeket az oroszoktól elfogadjanak. Ilyen is volt természetesen. Tudunk róla, hogy volt ilyen Kim Philby esetében például, aki egy különösen visszataszító figurája ennek az időszaknak. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés mindennél helytállóbb, és ez a kérdés miatt hoztam én ide a hallgatók elé a Vörös ügynök című filmet, mert maga a film nem annyira érdekes, mint a most fölmerült kérdés. Lehet vitatkozni azon, mennyire javítja a filmnek a nézhetőségét és élményét, a hirtelen váltások, tehát az időben történő hirtelen váltások, az idős hölgy rendőri kihallgatásából hogyan úszunk át több évtizeddel korábbi időszakra, amikor a mi főhősnünk megismerkedik azzal a személyi körrel, akik már réges-rég az oroszoknak kémkednek, már réges-rég elkötelezettjei az orosz titkosszolgálatnak, és ezek a személyek érzelmi ráhatással, szerelemmel, meggyőzéssel hogyan próbálják a főhősnőnket rávenni arra, hogy lopja ki a titkokat, másolja le a legfontosabb okiratokat, adja át annak az ügynöknek, akiről tudván tudja, hogy viszi az oroszokhoz. Alapvetően egy becsületes és egyébként egy nagyon szemrevaló szép ifjú hölgyről van szó, akit nyilván nem tudja magát kivonni környezetében élő jóképű férfiak hatása alól. Természetesen szerelemre lobban az a férfi iránt, akinek a családja Oroszországból menekült ki, még nem volt Szovjetunió, Oroszországból menekült ki, zsidó származású, és rendkívül sokat szenvedtek az oroszországi megkülönböztetés és antiszemitizmus miatt, többször éltek át pogromot, és a családból többen életüket is veszítették. Na most ez a férfinél tulajdonképpen a korábban fölmerült kérdést, miért kémkedik a Szovjetuniónak, viszonylag könnyen megmagyarázhatjuk, hisz ő egy olyan családi hátteret hoz magával, amelybe ő érthető módon egy komoly érzelmi töltést kap. Tehát ő azt a Szovjetuniót akarja támogatni, amely ezt a borzalmas antiszemitizmust megszüntette, véget vetett a pogromoknak, és egy igazságos társadalmat épít, ami persze egyáltalán nem volt igaz, a pogromokat abban a formában, ahogy a cári Oroszországban ezt művelték, tényleg megszüntették, de az antiszemitizmus az mindennél tovább nőtt és növekedett.
Ugyanakkor valljuk be őszintén, hogy 1945 után nagyon sokan bíztak ebben a pozitív változásban.
Hát 1945 után is, de az igazi bizakodás tulajdonképpen a nagy gazdasági világválság után következett be, és Európa baloldali mozgalmai, de Amerika baloldali mozgalmai is ebben az időszakban tápláltak nagyon komoly illúziókat azzal kapcsolatban, hogy a Szovjetunió egy igazságos társadalmat létesít. A filmben van egy döbbenetes jelenet. Ugye már a 30-as években járunk, amikor zajlanak ezek a mindennél ostobább és kegyetlenebb perek, azon személyek ellen, akik hát ugye a Lenin környezetében lényegében ezt az egész bolsevik forradalmat és ezt az egész rendszert, ezt a rezsimet létrehozták. Tudjuk, hogy Sztálin a 30-as években ezeket árulás, merénylet és a többi vádjával, tehát hajmeresztő ostobaságokkal bíróság elé állította, és egytől egyik kivégeztette. A filmben egy jelenet azzal foglalkozik, amint egy szovjet újságot a mi főhősünk, az egyik főhősünk ismertet a hallgatóság előtt, fölolvassa ezeknek a vádlottaknak a bíróság előttet vallomását, amelyben sokkal határozottabban vádolják önmagukat, mint ahogy azt az ügyész teszi. Ezek az emberek önmagukra kérnek halált, mert elismerik, hogy valóban meg akarták ölni a Sztálint, valóban meg akarták szüntetni a Szovjetunióban a szocializmus, és vissza akarták adni a földet, meg a gyárakat a kapitalistáknak. Tehát más efféle rettenetes ostobaságok, amelyek bizonyos mértékig érthetőek, hogy a Szovjetunió egyes társadalmi rétegei hittek ezeknek a hazugságoknak, de hogy Anglia, a felvilágosult Anglia, a demokráciában élő Anglia. Az az Anglia, ahol az értelmiség minden irányba tájékozódhatott, hitelt adott ezeknek az ostobaságoknak, ez valami egészen elképesztő.
Már is válaszoltál a kérdésemre, mert ezt nem értettem, de hogy ilyenkor azt gondolja az ember, hogy a remény hal meg utoljára, tehát, hogy látták a sajátjukat, és mindenféle ostoba híradás ellenére reménykedtek. Vörös ügynök címmel valós történetet feldolgozó filmet ajánl nekünk. Dr. Téglás Péter, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai film ajánlót Dr. Téglás Péterrel. Vörös ügynök címmel egy nagyon friss filmet ajánl nekünk, mozifilmet. Na, hogyan göndörödik tovább az esemény? Ugye a fiatal hölgy szerelmes, és nyilván orosz ügynök már a szerelme.
Na most valóban kíváncsi lennék, hogy ha a hallgatók, vagy a hallgatók közül azok, akik tényleg megnézik ezt a filmet, milyen érzelmeket tapasztalnak. A saját érzelmeik miként göngyölödnek előre a film nézése során. Nálam ugyanis az történt, hogy mélységes ellenszemmel figyeltem ennek a hölgynek a emberileg néha érthető megingását, de összességében azt a féle hitét, amely a mindenféle tapasztalatnak ellentmondott, az bennem nagyon rossz érzéseket keltett. Egyetlen ponton volt egy epizód, ami elgondolkodásra késztetett engem. Tudnélik, ugye az amerikaiak és az angolok, tehát tulajdonképpen a nyugati világ az atomtitok birtokába került, és azt föl is használta Japán ellen. A mi főhősnőnk az árulását lényegében azzal indokolja, és a családja is akkor bocsát meg neki, élen a nagyon komoly ügyvédként tevékenykedő és komoly kormányzati befolyással rendelkező fia, akit szintén rettenetes kellemetlen helyzetbe hoz ennek a titoknak a kirobbanása, azzal győzi meg a környezetét és a családját, hogy tulajdonképpen ő ezzel a békét biztosította. Azt a békét, amely napjainkig fönnáll a Földön, mert ha nem alakul ki az a féle erőegyensúly a Szovjetunió, illetőleg a nyugati világ között, akkor valaki kísértést érzett volna arra, hogy a Szovjetunió ellen bevesse az atomfegyvert. Ez valóban egy olyan érv, amelyen érdemes elgondolkodni. Csak ott hibázik egy kicsit ez az érvelés, hogy ezt egy könyvtárosi fedőállással rendelkező, nagyon magas intellektus, szó nincs róla, hogy, de mégiscsak egy szűk területre korlátozódó ismeretanyaggal vajon így a moralitásnak ebben a mélységében, az előrelátásnak ezzel a képességével ugyan át tudta-e gondolni?
Talán még nem láthatta ezt az egyensúlyt, ami felé ő tolta a szekeret, de hogy a megérzéseink nagyon sokszor segítenek. Tehát ugye látva a Hiroshimára ledobott atombombának a hatását, azért egy nagyon komoly erkölcsi kérdés merül föl saját országa és a saját országa társadalmának etikussága, erkölcsösségével kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy talán a megérzés is vezethette, hogy azért, ha Amerika-Anglia ezt meg tudta tenni, amikor már tulajdonképpen győzött, hogy ilyen tragédiát okozott ugye Hiroshima Nagasakira gondolva, akkor ő vélhette azt, hogy azért itt nincs tele erkölcsös emberrel a társadalom és a kormány.
Külön köszönöm ezt a fölvetést. Tudnélik, talán megfeledkeztem volna arról, hogy elmondjam, a filmben is erről van szó. Tudnélik, ő mindaddig ellenáll, vagy legalábbis mindaddig, amíg a hiroshimai atombomba ledobása nem történik meg, lényeges titkokat nem szolgáltat ki. A hiroshimai, illetőleg Nagasaki események azok, amelyek alapvető fordulatot idéznek elő az ő magatartásában. Tehát valóban ennek a két bombának a felhasználása volt olyan, amely ő etikailag is arra sarkalta, hogy igenis ezt a titkot ki kell szolgáltatni az ellenfélnek, az oroszoknak, akik akkor még persze szövetségesek voltak, csak hát ugye ebben a szövetséges státuszban azért már nagyon komoly kérdőjelek merültek föl. Tehát ennek a két bombának a felhasználása volt az, amely benne ezt a fordulatot létrehozta. Azzal magyarázza későbbi tetteit, hogy a kémkedésével, a titkok kiszolgáltatásával ezt a féle egyensúlyi helyzetet szerette volna létrehozni, illetőleg fönntartani. Na most annál is inkább elgondolkodtató és talán hihető ez a féle érvelés, mert ugye gondoljunk arra, hogy micsoda hírességek voltak, akik szintén ugyan erre hivatkozva kémkedtek annak idején. Na most csak tényleg felsorolási jelleggel utalok a Cambridge-i ötökre, ugye akinek az egyik legemblematikus figurája Kim Philby volt. Ezek a Cambridge-i ötök az abszolút vezető rétegben, a titkosszolgálat élén működtek. Hihetetlen, hogy ilyen magas beosztásból micsoda titkokat szolgáltattak ki az oroszoknak. De gondoljunk kérem szépen az 50-es évek nagy-nagy botrányára, ami azért az egész világot elgondolkodásra késztette, a Rosenberg házaspárral szembeni perre, akik vitathatatlanul kémkedtek valamilyen szinten, de az ő halálos ítéletük és főleg az asszonynak a kivégzése azért nagyon mélyen megrázta az etikusan gondolkodó közvéleményt, és föltehetően ezeket az embereket, akik vállalták ezt a féle kockázatot, továbbra is abban a hitben tartotta, hogy ők helyesen járnak el.
És itt van az ajánlónk vége, az időnk is lejárt. Olyan sok izgalmas dolgot meséltél a történeti háttérről és a filmről, hogy kihagyhatatlanná vált ismét a listán. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.